Akkor még egyszer fussunk neki. Jó estét kívánok! Ugye a Tánját tanuljuk, és a Tánja, maga a Tánja, az tulajdonképpen úgy is lehetne mondani, hogy a haszidizmus és a haszid filozófia, vagy a kabala egyik alapműve. Szó szerint annyit jelent, hogy tanulni, amiből így sok nem derül ki. A másik neve a közepesek könyve. Ez a könyv az több mint 200 évvel ezelőttre datálódik, és a szerzője az első Chabad Rebbe, a Chabad haszid mozgalomnak az alapítója. És ezt a művet tanuljuk most már lassan, így hétfőnként lassan 5 éve, és tartunk a 36. fejezetnél. Szóval átlagosan 10 fejezetet se értünk el egy évben, de nem kell megijedni. Ha valaki most kezdte el, vannak, akik már itt járnak majdnem 5 éve. Ha valaki most kezdte el, azt úgy rendeztük, hogy nagyjából minden szemeszterben az a körülbelül egy új téma van, tehát én azt gondolom, hogy be fogtok tudni kapcsolódni. De az mégis azoknak a kedvéért, akik még nem jártak ilyen órán, illetve azoknak a kedvéért is, akik jártak, de azért kimaradt most egy-két hónap, úgyhogy felfrissítsük. Csak egy nagyon röviden, mielőtt nekifutnánk magának a mai témának, egy gyors kis áttekintés arról, hogy mi is az a Tánja, mitől is különleges ez a dolog. Ugye akkor gyors áttekintés. Tehát ugye, hogyha egyáltalán el tudjuk helyezni, hogyha ugye a zsidó vallási irodalmat nézzük, vallásos irodalmat, akkor nagyjából két nagy kategóriára bonthatjuk ezt a hihetetlen nagy halmaz. Ugye először is azt mondhatjuk, hogy mindent, a zsidó vallási irodalom minden részlege az valamilyen módon visszatér a Tórához, tehát Mózes 5 könyvéhez, de más a megközelítés, és ettől függ, hogy melyik kategóriába tartozik. Ugye van a jogi megközelítés. Tehát mondjuk egy egyszerű példát, mondjuk a Tóra azt mondja, hogy ne paráználkodj, akkor ennek van egy jogi megközelítése. Mondjuk milyen jogi dolgokat kell tudni ahhoz, hogy tudjam, hogy ne paráználkodj. Mondjuk azt, hogy mit jelent az, hogy házassági kötelék. A Tóra jogi szempontjából, ugyanúgy, mint mondjuk a magyar polgári jogban van egy fogalom arra, hogy házassági kötelék, és innen tudjuk, hogy mi az, hogy házasságtörés. Hasonlóan a tórai jogban is ezt valahogy definiálni kell, és akkor a rabbik mondjuk a talmudi irodalomban ezt ilyen vagy olyan módon definiálták, hogy akkor milyen a... mitől fogva nevezhetünk valamit egy házassági köteléknek, és ennek megfelelően mi a házasságtörés. De ezt el lehet mondani ugyanígy mondjuk a lopásra, ahhoz mondjuk tudni kell, hogy mi a birtokjog, vagy hogy mit számít eltulajdonításnak, és így tovább. És mondhatjuk olyan vallási kötelezettségekre is, mint mondjuk a szombattartás, azt is meg lehet közelíteni jogi szempontból, hogy mi számít szombati munkatilalomnak, mi számít tilos munkának szombaton. Ez egy nagyon száraz jogi megközelítés. És ezt mindenben, a zsidó élet minden területén lehet tovább boncolgatni, lehet elemezni, lehet a forrását megtalálni, hogy ez miért gondoljuk, hogy éppen ez az a munka, ami tilos szombaton, és így tovább. Ez a jogi megközelítés, és ennek is hihetetlen irodalma. Azt lehet mondani, hogy a Talmudnak a nagy része az erről szól. A Talmud irodalom ez erről a jogi megközelítésről szól. Ez egyik lehetőség. A másik lehetőség az egy filozófiai megközelítés, ahol nem az a kérdés, ha mondjuk a ne paráználkodról van szó, hogy ez miért, hogy az mit jelent, hanem arról szól, hogy miért. Egyrészt miért baj az, hogyha valaki parázna, vagy házasságtörő, vagy miért baj az, ha valaki lop. Ezek mondjuk úgy viszonylag egyszerű, nem kell nagyon mély filozófiát felépíteni, hogy ezt el lehessen magyarázni. De mondjuk ahhoz, hogy elmagyarázza, hogy mi a szombatnak a lényege, miért olyan fontos ez a sok munkatilalom, és mit szimbolizál ez, és mit ad ez az embernek az életéhez. Eleve mit jelent az, hogy Isten mondjuk megpihent szombaton? Istennek pihenni kell szombaton? És akkor ő elfárad? Az ember elfárad, akkor pihenni kell. De egy Istenről nem feltételezzük, hogy mondjuk jól végezte a dolgát, és akkor 6 nap után elfáradt, és most megy pihenni. Ugye ezek mind olyan kérdések, amik filozófiai megközelítésből nézik ezeket a dolgokat, és ez megint egy másik halmaz. És ez a kettő, ez nem feltétlenül kell, hogy, hogy feltétlenül egymással párhuzamosan kell, hogy fusson, de nem szabad a kettőt keverni. Tehát az egyik az a száraz jogi megközelítés, hogy mit, hogyan kell csinálni, és a másik pedig arról szól, hogy mit miért kell csinálni, vagy nem csinálni, vagy miről szól. Ugye mind a kettőnek óriási irodalma van, a filozófiai megközelítésből egy nagyon nagy részt mondjuk kivesz a középkori zsidó filozófusoknak az irodalma. Mondjuk a híres Maimonides és a kortársai, mondjuk a spanyol szefárd fénykorban, még az inkvizíció előtt, a nagyon nagy reneszánsza volt ennek a Maimonides féle racionalista zsidó filozófikus megközelítésnek. Ez mondjuk egy halmaz a filozófián belül. És van egy másik halmaz is a filozófián belül, ez pedig a kabalisztikus megközelítés. Ugye a kabala az egyszerre filozófia és egyszerre misztika. Ugye a kabaláról sokat lehet hallani, ugye tudjuk, hogy Madonna is nagy kabalista, és van ugye a híres kabala center, amihez ő is csatlakozott, de most nem erre gondolunk, tehát nem a piacképessé tett kabalára, se nem arra a macira, amit azt szokták mondani, hogy az én kabalám, hanem a kabala alatt azt a filozófiát értjük, ami ugyancsak egy nagyon régi és hagyományokra visszanyúló filozófia, de valamitől mondjuk el lehet különíteni például a Maimonides féle filozófiát, vagy első van attól, hogy ez nem csak a racionális érvelések és kognitív magyarázatokon alapszik, hanem van egyfajta ilyen misztikus kinyilatkoztatás eleme is. Tehát bizonyos dolgokat, bizonyos égi folyamatokat, vagy spirituális folyamatokat tényként kezel, és azokat magyarázza, sem pedig feltétlenül az, hogy bizonyos kérdésekre ok-okozat levezetéssel választ akar adni. Ugye, nem tudom, hogy ez követhető. Tehát például az, hogy Isten egy bizonyos módon teremtette a világot, ezt tényként kezeli, és ezt aztán nagyon logikusan el is magyarázza, hogy ez miért van így. Ez a kabala megközelítésé mondja, a Maimonides megközelítésé mondja meg az, hogy megpróbálja a legracionálisabb magyarázatot megtalálni arra, hogy hogyan is teremthetett Isten. Az egyik a kérdés oldalról közelít, a másik meg egy adott válasz oldalról közelít, amit magyaráz. Ugye a kabalának a forrásművei, azok bizonyos szempontból már ilyen proféciák, olyan híres proféciák, mint például a Ezékiel látomása, ami egy ilyen szekér látomás, erről esetleg lehet, hogy hallottatok. Ugye van egy olyan proféta, aki a legtöbb profécia, azt valahogy úgy kell elképzelni, hogy valaki valami kódnyelven kap valami üzenetet, és azt lefordítja az egyszerű emberek nyelvére. De van néha, hogy kiesik a fordítás, és ott van a eredeti kódnyelv. Ez nem sok helyen fordul elő a proféták könyveiben, de van egy-két ilyen hely, és az egyik ilyen hely az Ezékiel látomása, ahol leír egy olyan látomást, ami egy egyszerű embernek, ha elolvassa, akkor értelmezhetetlen, de nincs lefordítva a mi nyelvünkre, arról szól, hogy van egy szekér, és azon vannak bizonyos állatok, akik ide-oda néznek, meg forgatják a kerekeket, meg egy teljesen egy ilyen misztikus, olyan, mint hogyha most elnézést, például olyan, mint hogy egy kicsit valamilyen emelkedettebb állapotban lett volna az adott proféta, tehát most nem akartam ennyi durvább kifejezést használni, de egy teljes ilyen, valóban egy látomás. A kabala ezt a látomást, ezt lefordítja, ő teszi meg a fordítást, és magyarázza el, és teszi az egyes szimbólumokat a helyükre. Tehát bizonyos szempontból már idáig visszanyúlik a kabalának a forrásanyaga. Ugye egy-két olyan művet még említenék, ami mondjuk nagyon régi és ide tartozik, ilyen például a Széfer Jecira, az alkotás könyve, ami esetleg hallottunk, ami egy nagyon alap kabalisztikus mű, ez is körülbelül 2 vagy 3 ezer éves, csak kettő között letehető, és a számmisztikával foglalkozik. Azzal foglalkozik, amiről talán hallottunk, hogy a héber, ugye tudjuk, hogy a héber betűknek van számértéke, és az egyes betűk számértéke, illetve a betűkből összálló szavaknak az összámértéke, az kiad valamilyen számot, és annak van valamilyen esetleg jelentésbeli összefüggése egy másik szóval, aminek hasonló számértéke van, vagy egy másik mondattal, tehát hogy a számértékekkel lehet variálni. Ez a Széfer Jecira, vagy egy másik fontos könyv a Zohár, amiről bizonyára hallottunk, a ragyogás könyve, ami pedig a hagyomány szerint egy talmudi mesternek, Rabbi Simon bar Jochainak a műve, ami kb. 2000 évvel ezelőtt élt. Ez pedig a Tóra 5 könyvének, tehát a Mózes 5 könyvének ad egy ilyen misztikus magyarázatot arámi nyelven. De alapvetően azt mondhatjuk, hogy a kabala az nagyon hosszú időn keresztül, egészen a 200-300 évvel ezelőttig egy ilyen a kiválasztottak által művelt műfaj volt. Ugye bizonyára hallottunk ilyeneket, hogy a kabalát nem lehet 40 éves kor alatt tanulni, és csak tanult emberek foglalkozhatnak vele, és így tovább. Tehát ez valóban így is volt, ez nem nagyon volt a közáltal művelt irodalom. Ugye nagy változat történt, amikor megjelent Yitzhak Luria, Izsák Luria, másik nevén Ari, aki Tzfaton élt. Ha voltatok, nem tudom, volt valaki Izraelben, vagy jártatok Tzfaton, az olyan különleges, az a kabalisták, Galileában van, a kabalisták fővárosa, akkor a 16. században, amikor ő élt, akkor ez nagyon sok ilyen kabalista élt Tzfaton, és ő mondta azt, hogy a kabala tanait azt rendszerezni kell, és tanítani kell a népeknek, és mindenkinek. És az ő tanítványai ezt továbbvitték, és egy további nagy fordulat a haszidizmus megjelenése, a haszid filozófia megjelenése, ami a 18. század elejétől tulajdonképpen, hát ez az egész kabalisztikus műfajt valóban egy egyszerű ember vagy számára is érthetővé, rendszerezetté és érthetővé tette. És ennek a haszid filozófiának az alapműve, egyik alapműve a Tánja. Ugye, ahogy mondtam, a haszidizmus kb. 200 éves, és a haszidizmuson belül is vannak irányzatok, különböző irányzatok. Az egyik ilyen irányzat az a Chabad, ami mint egy mozgalom is esetleg ismert, Chabad, vagy másik nevén Lubavics. Ugye a Lubavics az a falu, ahonnan ez elindult, egy orosz falu, de a Chabad az egy, maga is egy kabbalisztikus fogalomnak a rövidítése, annak a három szónak, hogy Chochma Bina Dát, bölcsesség, értelem, tudás, és arra utal, hogy a filozófia mélysége az nagyon fontos, hogy az ember minél jobban elmélyüljön ezekben a tanokban. Tehát ennek az alapműve a Tánja, amit négy részre lehet osztani. A Tánjának a négy része van. Az első, amit mi tanulunk, az a közepesek könyve. A második az a megtérés levelei, Igeret a csuva levelek. A harmadik az a egység és a hit kapuja, és a negyedik az a maradék az ilyen szent, további szent levelek. Ugye menjünk akkor újból végig, tehát a közepesek könyve, hogy a nevében is benne van, közepeseknek íródott, nem közepesek írták, hanem közepeseknek íródott, és tulajdonképpen azt mondja el, hogy az emberek többsége, az emberek 99,9%-a nem tud tökéletes lenni. De arra tud törekedni, hogy közepes legyen. Ez a közepes, ez nagyon magasra van rakva a lét, tehát nem az a közepes, ami ez a hármas tanuló. Tehát ez már mondjuk az ötös, csak nem csillagos ötös, ez a közepes. És tulajdonképpen 53 fejezeten keresztül azt taglalja ebben a részben a közepesek könyve, hogy mi az a, amit az ember az életében, lelki, a fejlődésében el tud érni, tehát ami a maximum, a kitűzött cél. Ami reális maximum és kitűzött cél. Ez tehát az első könyv, amit mi is tanulunk. A második ugye a megtérés levele az arról szól, hogy hogy az ember hogyan tudja jóvá tenni azt, amit esetleg elrontott, tehát magának a csuvának a fogalma. A harmadik az a az pedig a mondtam, a hit és az egység kapuja, az a teremtésről szól, a létezésről, magáról arról, hogy hogyan létezünk, vagy a teremtés, miért történt a teremtés, vagy hogyan történt a teremtés. És a negyedik rész pedig az egy általános mindenféle témák, amik az első háromban fölmerültek. És akkor most közeledünk a mai óránknak az anyagához. Ugye mi most a 36. fejezetben tartunk az első könyvben, tehát a közepesek könyvében, és csak azért, hogy struktúráltan vigyük tovább. Ugye az eddigi 35 fejezetet úgy lehetett összefoglalni, hogy az első volt az első 18 fejezet, aztán 19-től a 25. fejezet, és a 25-től a 35. fejezet. Ez három nagy téma, amiről eddig szó volt. Hogy a témákat értsük, csak egy kis anekdotával kezdeném, hogy ez az anekdota, amire utal maga a szerző, az álter neve a tánya elején, azt mondja, hogy a tánya el fogja mondani, így írja a bevezetőjében, hogy hogyan van közel hozzád Isten, hosszú és rövid úton. Tehát ugye, hogyan van közel hozzád, az utal arra a tórai bibliai vers, ami úgy szól, hogy ne gondold azt, hogy nagyon távol van tőled Isten, nem a tengeren túl van, és nem az égben van, nagyon közel van hozzád a szívedben és a szádban, hogy megtedd. Ezt mondja a Tóra, Mózes. És erre azt mondja által ebbe, ezt, hogy hogyan van nagyon közel hozzád, én el fogom magyarázni hosszú és rövid úton. Mi ez a hosszú és rövid út? Ez utal egy anekdotára a Talmudban. Az anekdota úgy szól, hogy ment egyszer egy rabbi az erdőbe, és kereste Jeruzsálemet. És találkozott egy kisfiúval, és megkérdezte, mondd fiam, merre van Jeruzsálem? Azt mondja, mondja bácsi, hogy szeretné, hogy mondjam? Hosszú-rövid úton, vagy rövid-hosszú úton? Erre azt mondja neki, melyik a rokon szerencsebb? Rövid-hosszú út. Szóval, jó, rövid-hosszú út, menjen erre, arra, amarra, és oda fog érni. Jó, megy erre, arra, amarra, tényleg borzasztó gyors, és hirtelen meg is látja már a várost, de, ahogy megy, mit lát? Hogy pont a túloldalán van a városnak, és nem a város kapu oldalán, és akkor rájött, hogy ez a rövid hosszú út. Röviden meglátta, hamar meglátta, de hogy odaérjen, az egy hosszú út utána. Szóval jó, akkor mondd meg nekem, megtalál gyereket, mondd nekem a hosszú rövid utat. Megmondja neki, és akkor azt mondja, menj, másik irány, stb. Megy, nagyon hosszú idő, semmi eredményt nem lát, semmit nem lát, semmi, és egyszer csak kijön az erdőből, és ott van a város kapujában. És erre azt mondja az általában, hogy két út van, az isteni közelség eléréséhez két út van. Van egy lehetőség, egy rövid-hosszú út. Az ember, amikor fáj a feje, akkor bevez egy algopirint, az egy rövid út, mert hamar megszűnik a fejfájás. De a gyógyuláshoz még egy nagyon hosszú út vezet, bizonyos szempontból még hosszabb, mint ha nem vette volna be az algopirint. Van egy ilyen lehetőség, vagy olyan lehetőség, az Istenhez közelkerülésnek van egy olyan lehetőség, egy rövid-hosszú út. Rövid út, hamar úgy érzed, hogy ott vagy, de valójában nem vagy ott. Valójában egy sokkal hosszabb út következik. És egy másik lehetőség, egy hosszú rövid út, ahol sokat kell tanulni, sokat kell erőltetni magad, és sokáig nem érzed, hogy közel vagy. De ha ott vagy, akkor tényleg ott vagy. Akkor nem csak azt hiszed, hogy ott vagy. És ez a tányának a mottója, hogy ez egy hosszú rövid út. De ezt tovább is föl lehet bontani, és lehet azt, hogy ezen belül is van egy rövid, meg egy hosszabb út. És ezt azért meséltem el, mert az első 18 fejezet az elmondja a hosszabb utat, a 18-tól 25. fejezet elmondja a rövidebb utat, és a 25-től a 35. fejezettel főleg azzal foglalkozik, hogy az embernek mit tud kezdeni a rossz kedvel, a depresszióval, azokkal a dolgokkal, amik nem... nem része ennek a rövid-hosszú útnak, de nagyon nagy ellenségei az Istenhez való közelségnek. Mert ugye a zsidóság szerint a legfontosabb dolog, és különösen a haszidizmus szerint, a legfontosabb dolog, ami Isten, az Istenhez vezető utat gátolja, az a rossz kedv. A rossz kedv és a melankólia. És ezzel foglalkozik a 25-től a 35. fejezetig. És most jutottunk el a 36-os fejezethez, ami itt van előttük. De még nem fogunk elkezdeni olvasni, mert most a kérdést fogok föltenni. Nem kisebb dologgal fog foglalkozni most a 36-os fejezettől a tánya, és így beleértve mi is, mint azzal a nagy kérdéssel, ami nyilvánvalóan mindannyiunkat foglalkoztat, feltehetően, hogy mi az oka a teremtésnek? Isten miért teremtette a világot? Esetleg gyertek egy kicsit közelebb, mert... Mert nem tudok róla, nincs tájra egy foglalt, úgyhogy nyugodtan gyert, és adok is két másolatot. Szóval nem kisebb dologgal fog foglalkozni, mint azzal, hogy Isten miért teremtette a világot. Ugye valószínűleg ez az a kérdés, ami ilyen vagy olyan megfogalmazásban minden emberben fölmerül. Ugye lehet, hogy valaki nem úgy fogalmazza meg, hogy miért teremtette Isten a világot, hanem úgy fogalmazza meg, hogy mi az én életemnek a célja, miért születtem én meg. De mondjuk egy kicsit tágabb kitekintésben, hogy az ember ezt az egy kérdést ezt tovább viszi, akkor nagyon nehéz úgy egy valóban teljes választ adni arra a kérdésre, hogy mi az oka az én létezésemnek, hogy ne foglalkozzak azzal is, hogy globálisan hogy az egész létezésnek milyen oka. Persze egy lokális választ lehet adni, hogy az a célja, hogy nem tudom én, leérettségizzek. Most az a közvetlen cél. Lehet mindenféle nagyon lokális dolgokat mondani, de nagy általánosságban az ember nem nagyon tud erre, ezzel a kérdésre mit kezdeni, ha nem kezd el gondolkozni úgy általában azon, hogy mi célja van az egésznek. Úgyhogy mielőtt most mi ebbe belemennénk, esetleg én most vennék egy kis szünetet, és kíváncsi vagyok, hogy nektek mi a véleményetek erről. Ha egyáltalán ez a kérdés fölmerült, ha valamelyik ötök, akkor még esetleg úgy is fölmerülhetnék, mielőtt válaszolnátok. A kérdés nem feltétlenül úgy merül föl, hogy mi értelme van vagy miért teremtett minket Isten, föl lehet ezt a kérdést úgy is tenni, hogy mi értelme van a létezésünknek, Isten nélkül is föl lehet ezt a kérdést tenni. De az az érdekes, hogy attól még, hogy hozzátesszük azt, hogy Isten, még nem feltétlenül van értelme az egésznek. Ugye? Nagyon sokan az utca ember azt mondja, én hívő ember vagyok, ez egy számomra nem kérdés, hogy mi értelme az én létezésemnek. Az ateista ember, ő nem tudja, hogy mi értelme van a létezés, de én? Igen? Kettő nem függ össze. Még gondolhatod azt, hogy Isten egy végtelen erő indította el a létezést, és még semmi válaszod nincs arra, hogy mire, miért. A két dolog nem feltétlenül függ össze egymásra, úgyhogy most akkor átadnám a szót, hogy kicsit interaktívabbak legyünk. Köszönjük, hát nem tudom, ennyi gondolat, nem tudom, hogy tudunk-e mit kezdeni. Benyámin, te mit gondolsz erre? Gondolkodsz erre? Nem találtál választ? És sekélyesebb következtetés? Nem, most nem vizsgáztatni akarok, csak hogy valakinek van valami elképzelés.
Hogy én ilyen nagy globális gondolatban gondolkodtam még, de olyan én is saját lokális világunkban, hogy neked mi értelme van, az talán az, hogy a boldogság keresése, és hogy ez ugye mindenkinek nyilván más jelent. És kicsit így, ha így a családi viszonylatban nézzük meg barátok, akkor egy olyan összhang, és egy olyan kialakítása, ami magamnak is tetszik, illetve a környezetemben is.
Jó, ez nyilvánvalóan, ez valahol én azt gondolom, hogy az, amit mondasz, az, hogy az öröm állapot minél intenzívebb fenntartása, az végül is egy ösztönös kiinduló pont. Tehát az emberek általában az élet fenntartás egyik része az öröm állapot, örömhormonok beindítása és azoknak a megélése, az más kérdés, hogy mondjuk kinek mi okoz örömet, és mennyire tud elszakadni az ösztönös örömforrásoktól. De én most, hogy mondjam, ennél azért tágabb dolgra gondolok, mert ugye tulajdonképpen azt mondod, hogy a jó érzés. Egy good feeling.
Sok minden bele tartozik, tehát ugye lehet az is, hogy ugye minél többet tapasztaljon az ember, minél többet éljen, tanuljon, világot lásson.
De mi értelme ennek az egésznek? Tehát, hogyha nem abból indulsz ki, vagy másképp fogalmazom, ha abból indulsz ki, hogy te, meg én, meg a környezeted az egy adott tény, akkor azt mondta, hogy igen, ez egy adott tény, most keressünk neki valami legjobban megfogalmazható célt. És ennek egy nagyon szép, nagyon nemes megfogalmazható cél, hogy tanuljunk, hogy jót tegyünk másokkal, hogy jó érzésben éljünk, és kellemes dolgokkal vegyük magunkat körül. Ez így van. De ha te meg én nem vagyunk egy magától értetődő tény, tehát nem úgy tekintünk rám meg, rám is sajnos, rád meg rám is sajnos, hogy magától értetődő tények vagyunk, hanem valami miatt vagyunk, és nem csak mi vagyunk, hogy mi születtünk, hanem az egész létezés nem a véletlenszerűségben jött létre, akkor valamilyen módon azon elgondolkodunk, hogy, miért jött létre. Ugye másképp fogalmazok. Szerintem mindenre, amit az ember a környezetében lát, gyertek. Mindenre, amit az ember a környezetében lát, ott keresi a miértre a választ. Ha azt látod, hogy egy ilyen pohár itt van, akkor keresed, hogy ez a pohár miért ilyenre lesz készítve, hogy, ilyen könnyen összegyűrhető. És akkor megtalálod a választ, hogy azért, mert valószínűleg így olcsóbb, kevesebb anyagot kell belerakni, vagy mit tudom én. Minden, ez az emberi gondolkodásnak az alfája és omegája, hogy mindenre, ami a környezetedben van, azt nem fogadod el, hogy csak úgy van. Keresed, hogy tényként fogadod el, hogy valamilyen célja kell, hogy legyen. Valóban a materialista gondolkodás az lefektet bizonyos olyan kiinduló pontokat, hogy, nem biztos, hogy kell, hogy legyen értelme, mert ha véletlenszerűség által jött létre, akkor nem biztos, hogy kell, hogy legyen értelme. De hogyha azt mondom, hogy nem véletlenszerűségből jött létre, illetve mindennek kell, hogy legyen egy kiinduló pontja, egy ok-okozat folyamat révén, akkor biztos, hogy ha volt egy állapot, amikor nem volt, és van egy állapot, amikor meg van, akkor ennek az egésznek kell, hogy legyen valamilyen, valamilyen célja. Gyere esetleg egy kicsit közelebb. Jó, mert nem vagyunk, köszönöm. Jó, csak hát legyen egy kicsit családiasabb, ez az amúgy nagyon rideg hangulat. Szóval én mondom, egy kicsit így tágabb. Esetleg más? Vagy... Igen. Nem akarod, hogy... Feri?
Konyha filozófia, vagy konyha fizika szintjén például van egy olyan, hogy valamikor volt egy ősrobbanás, amit nevezhetünk protonnak, neutronnak, vagy nevezhetünk Istennek, és abból mi itten így lettünk belőle.
Igen.
És akkor mi része vagyunk ennek az ős energiának, azt gondolom, vagy a proton-neutronoknak, és hiányzunk, vagy összetartozunk, vagy újra szeretnénk egybe kerülni.
Jó. Én nagyon örülök, hogy ezek a gondolatok előjönnek. Még egyszer szeretném akkor egy kicsit a kiinduló pontot jobban letisztázni. Tehát... Vegyük másképp. Ha valaki azt mondja, hogy mert most nem akarnék abba belemenni, hogy miért gondolom én azt, hogy Isten teremtette a világot. Esetleg ebbe is belemehetünk. De ha valaki, csak először azt hiszem, ha valaki azt mondja, hogy ősrobbanás által jött létre a világ, akkor is különben valami kiváltotta azt az ősrobbanást. Tehát valamilyen oka van az egésznek. Ez az egyik része. De mindenképp azt szeretném hangsúlyozni, hogy nem a kiinduló pontjára és a tányának nem az, hogy van egy véletlenszerű létezés, és akkor azon belül mi a kis neutronok, mit talán keressük a célunkat. A tányának a megközelítése mindenképp az, hogy van egy tudatos teremtés, és keressük, hogy ennek a tudatos teremtésnek milyen oka lehet. Ez különben másképp szerintem nem is nagyon képzelhető el, de ez már nyilván az én hitem, hogy feltétlenül kell, hogy legyen egy tudatos. Feltétlenül logikusabbnak tűnik az, hogy az egész létezés ez egy tudatos teremtésnek az eredménye, mint egy véletlenszerűségnek, amit amúgy megint csak hangsúlyozom, valaminek ki kellett váltania. de akkor nem feltétlenül tudatos dolognak, de valaminek ki kell váltania. De most ebben nem szeretnék belemenni, mert ez egy külön tészta, esetleg egy másik alkalommal. De csak azt értsük meg, hogy a tánya mindenképp abból indul ki, hogy tudatos, ugyanúgy, ahogy a világ minden egyes része valamilyen tudatos okozat, folyamat, valamilyen céllal valamilyen, illetve másképp fogalmazva, a természetben magában azt látjuk, a természeten belül, hogy a természet egyes egységei azok mindig valamilyen céllal valamilyenek, és ebben a céllal ellátott formájukban illeszkednek a természet többi részéhez. Ugye ez érthető, tehát hogy a pingvinek azok úszni tudnak, a sirályok meg repülni, most itt én valami baromságot mondtam. Ezek mindig valami tudatos vagy módon történnek. Ebből ezhez hasonlóan azt mondjuk, az egész teremtés is valamilyen tudatos céllal teremtődött. Ha azt mondom, hogy Isten teremtette a világot, akkor valamilyen, ha én ezt elfogadom, mondjuk én például elfogadom, a tánya is elfogadja, akkor ez valamilyen, valamit feltételez arról, hogy valamilyen célja kellett, hogy ezzel legyen. Lehet egy másik elképzelés is esetleg, hogy nem volt, hogy Istentől származik a teremtés, de nem volt ebben semmi tudatos, hogy egy véletlen. Mint amikor valaki, mondjuk most lehet egy olyan példát mondani, amikor valaki elmegy egy fa mellett, és véletlenül leveri a fának az egyik ágát, és akkor ott egy egész hangya család meghal, és ki tudja még milyen folyamatok indulnak el ezzel, ott volt egy oka annak, hogy ez a faág leesett, de nem egy tudatos oka. És hasonlóan lehetne mondani, hogy Istennél is van egy ilyen, hogy őtől leszármazunk, de neki igazából őt nem érdekli hidege. Ez egy ilyen véletlenül elment valami mellett, és levert valamit, és ettől lett a világ. De mi nem ebben hiszünk, mi azt gondoljuk, hogy ez egy tudatos teremtés. És erre teszi fel azt a kérdést a tánya, hogy oké, és nem csak a tánya, hanem a zsidó filozófia, hogy oké, de milyen célja lehetett Istennek az egész teremtésre? És most tisztázunk még valamit. Mi az, hogy teremtés? Ki mit ért az alatt, hogy teremtés? Hogy?
Semmiből teremteni valamit.
De mi az, hogy semmi? Azt tisztázzuk, hogy a teremtés alatt azt nem azt értjük, amikor valaki fog egy fadarabot, és abból csinál egy asztalt. Vagy nem azt értjük, amikor valaki fog egy festéket, és egy vásznat, és elkezd valamit festeni, és egy gyönyörű műalkotás lesz belőle. És nem azt értjük, amikor valaki fog egy szellemi alkotást egy ihletből, és megalkotja azt. Hanem azt értjük, hogy a semmiből teremt a valamiben. Nem azt értjük, hogy volt korábban egy ilyen naprendszer, és az átalakult egy másik naprendszeré, mert az nem teremtés, az alakulás, vagy esetleg alkotás. Mi a teremtés alatt azt értjük, hogy a semmi állapotából átléptünk a valami állapotába, teljesen független attól, hogy az a valami, az hogyan valami, milyen formája van, vagy milyen szaga, vagy egyáltalán milyen. Nem az életet értjük a teremtés alatt, és nem azt, hogy valaminek valamilyen formát adott Isten. Ha visszaemlékeztek a Tóra legelején, a teremtés könyvében, úgy kezdődik, mi az első mondata, most ezen a szombaton olvastuk föl, mi a Tóra első mondata, valaki esetleg emlékszik? Bréshit, bará, hasem, elokim, etasem, máim, etárez. Kezdetben teremtett Isten az eget és a földet. Ez egy első mondat. És utána jön a hatnapos teremtésnek a története. A zsidó filozófia azt mondja, hogy az első mondat az minőségben egész másfajta teremtésre utal, mint a következő hat nap. Az első mondat utal arra, amikor a semmiből Isten a valamibe teremt. Ez az első mondat. Az, hogy utána lesznek állatok, növények, szárazföld, víz, eger, stb. Az már a formája az adott létezésnek. De maga a létezés, a kabala nyelvén, hogy valami van és nem nincs, az első mondat, az az első pillanat. Tehát most arról beszélünk, hogy Isten semmiből valamibe teremt. És erre a zsidó filozófia 4-5 választ ad. Most gyorsan el fogjuk mondani minden 4-5, lehet, hogy a kifejtése az majd a következő alkalomra marad, és akkor majd el is kezdjük olvasni a fejezetet, amit kiosztottunk. Van egy menjünk majd sorra, ezek röviden fogom őket mondani, mert lehet, hogy kicsit meghökkentőek lesznek egy első hallásra. Van egy olyan válasz, ami úgy szól, hogy Isten ugye úgy is lehet ezt mondani, a kérdést úgy is föl lehet tenni, hogy a kérdéshez visszatérjek, hogy Istennek miért volt szüksége a világra? Hiszen Isten végtelen, neki mindene megvan, világ nélkül, létezés, vagy teremtés nélkül is. Isten önmagában a végtelen, tehát miért van szüksége még valamire? És azt lehet mondani, hogy az egyik válasz az úgy szól, hogy igen, Istennek mindene megvan önmagában, mint a végtelen, de egy valami nincs meg. Ha ő király akar lenni, akkor király csak akkor lehet, ha vannak rajta kívülálló teremtmények. Van egy rajta kívülálló létezés, ami fölött király tud lenni. Minden más az lehet, minden más tulajdonság, minden más erény az létezhet teremtmények nélkül is, de az, hogy ő király legyen, ahhoz szükség van teremtményekre. Most nem fogunk a részletekbe menni, ez egy válasz. Van egy másik hasonló válasz. A másik hasonló válasz úgy szól, hogy Isten a tökéletes jó, mint ugye a végtelen, így ő a tökéletes, és ő a jóban is a tökéletes, és mint a tökéletes jó, a tökéletes jónak az is része, hogy jót tesz másokkal. Hogy tud jót tenni másokkal, ha teremt másokat? És ezért kellett a teremtés. Szóval van egy olyan válasz, a harmadik, most ebben a felsorolásban, ami úgy szól, hogy Isten azért teremtette ezt a Zohár mondja különben, tehát az előbb említett Zohár, azért teremtette a világot és benne az embereket, mert azt akarta, hogy megismerjék őt. De van egy ötödik válasz, ugyancsak egy kabbalisztikus forrásból, ami azt mondja, hogy Isten azért teremtett, mert ezzel tudta kifejezni minden képességét. Magyarul ezt lefordítva, ugye ha valakinek, nekem van egy képességem arra, hogy focizzak, 11-est berúgjak, de nem rúgom be, akkor ez megmarad egy megmarad a potenciál szintjén, de nem kerül kifejeződésre. Isten ki akarta mutatni azt a képességét, hogy ő tud teremteni, és ezt azzal mutatta ki, hogy teremtett is. És ez az oka a teremtésnek. És ehhez képest van az ötödik, vagy most már ezt szerintem a hatodik, hányadik már tartunk? Ötödik volt.
Ja.
Nem maradt ki. Volt egy az, hogy király legyen, az, hogy jót tegyen másokkal, hogy megismerjék, és az, hogy kifejezze a... Az a négy volt eddig. Hogy kifejezze a... Akkor most az ötödik, az pedig, amit a Tánya maga mond, és a haszid filozófiának a lényege, az úgy szól, hogy otthon teremtsen magának az alacsonyabb világban. Azért teremtette az egész létezést benne az alacsonyabb világgal, hogy magának ebben az otthonban otthon teremtsen. Mit jelent ez? Isten hajléktalan? Az, mi az, hogy otthon teremtsen? Most egy pillanatra álljunk meg. Most erre a válaszot fogunk koncentrálni, mert Tánya is erre koncentrál. Ugye egyáltalán hogyan tudjuk mi definiálni, ha Isten és a mi világunk viszonyát akarjuk definiálni, a tudatunk szintjén, akkor egy nagyon paradox helyzetet állapíthatunk meg. Az egyik oldalról azért előbb azt mondtam, és ebben nem mentünk bele, de mondom, ez már többször itt fölmerült, és akár bele is lehetne menni megint, hogy logikusabbnak tűnik az, hogy van Isten, mint hogy nincs. A világban felnőve, és itt tapasztalva, ha két lehetőség kell választani, akkor szerintem legalábbis, mert ezzel lehet vitatkozni, logikusabbnak tűnik, hogy van Isten, mint hogy nincs. De a másik oldalról viszont Ja, várjál, és hogyha leegyszerűsítjük, hogy miért tűnik logikusabbnak, azért tűnik logikusabbnak, mert hogyha mindennek, ami minket körülvesz, alapjaként fogadjuk el azt, hogy valahonnan van, hogy van valami oka, amiből ő származik, és aminek ő az okozata, akkor az egész létezésre is logikusnak tűnik, hogy ezt gondoljuk, és ne gondoljuk azt, hogy nem, ez egy kivétel. Minden, ami ezen belül van, az igen, az egy ok-okozat folyamat. De az egész az nem, az egész az csak úgy van. Most, ez a logikánk. Logikusnak tűnik, hogy van Isten, vagy legalábbis logikusabbnak, mint hogy nincs. A másik oldalról viszont nem lehet azt mondani, hogy Istent mindenütt érezni lehet. Az időjárás, azt lehet érezni. Azt lehet érezni, most hideg van. Bárhol megyek, azt lehet érezni. Sötét van, azt is lehet érezni. Sok mindent lehet érezni ebben a világban, de Istent, azt nem lehet azt, hogy lehet érezni, hogy bárhova mész, Isten kisugárzik mindenből. Ahhoz, hogy eljussál Istenhez, ez komoly, egyrészt érzelmi, emocionális, másrészt intellektuális munkára van szükség. Hogy jól megerőltesd magad, és akkor esetleg eljutsz arra a meggyőződés, hogy van Isten, illetve arra az emocionális, érzelmi szintre, hogy úgy érezd, hogy Isten számodra ez egy fontos dolog. Magyarul Isten lehet, hogy megteremtette ezt a világot, de borzasztóan elbújt benne. Dávid király is így fogalmaz, azt mondja, te vagy a rejtőzködő Isten. Rejtőzködsz. Igen, nem csak arról van az, hogy nem érezzük Istent, hogy amikor végigmegyek az utcának, akkor nem mindenben azt mondja, hogy hello, szia Isten, ez is Isten, ez is onnan van, ez, mint egy jó cégben, vagy marketingben, vagy mindenben ugyanúgy köszön vissza. Isten nem voltak jó marketing szakemberei, megcsinálta ezt az egész világot, és sehonnan nem ő köszön vissza. Vagy csak nagyon nehezen lehet felismerni. Képzeljétek el, megcsinálnák ezt a vizet, a naturak, és nem lenne ráírva, hogy naturakfa. Fogalmas lenne, hogy ízlett ez a víz, akkor hova kell visszamenni. Isten teremtett egy világot, és sehol nincs ott a névjegye. Vagyis nagyon mélyen kell keresni, és akkor még meg kell győzni egymást, hogy de, itt van, mindenhogy ez az. Isten eléggé elbújt ebben a történetben. Miért bújt el Isten ebben a történetben? Azért, mert ez az egész teremtésnek a célja. Isten a teremtés előtt mi volt? Csak Isten. A fizikai teremtés után mi lett? Lett egy olyan állapot, amiben meg úgy tűnik, hogy nincs Isten. Van Isten, hiszen az előbb mondtuk, hogy mi abból azért hiszünk abban, hogy van Isten. De ami érzés szinten van, ami az ember úgy érez, hogy a mindennapi érzésnek azon a szinten nem érzi ezt az Istent. Tehát pont az ellentéte jött létre annak, ami korábban volt. És itt még egy kitérő. Nem csak arról van szó, hogy nem érezzük Istent, hogy a mindennapjainkban nem érezzük. Arról van szó, hogy olyan dolgokat látunk és tapasztalunk, amik olyan kérdéseket vetnek föl bennünk, amit ha nem is Istennel, de Isten mondjuk jelenlétével, vagy Isten jóságosságával kapcsolatban komoly dilemmákat vetnek föl bennünk. Mondjuk az, hogy a rossz emberek miért járnak jól, és a jó emberek miért járnak rosszul, miért igazságtalan a világ, ahogy ezt már Jobb proféta óta mindenki fölteszi ezt a kérdést. Az például egy olyan kérdés, ami ugyanezzel függ össze. Isten nem érezhető a világban. Nem érezhető az, hogyha én jót teszek, ha én követem az isteni parancsolatot, akkor rögtön nekem is jó lesz. Valami csodaszer. Szó sincs erről. Egyáltalán nem. Így ez így nem működik. Na tehát akkor, és magyarul Isten, aki minden volt a teremtés előtt, mindent kitöltött, mindenütt érezhető volt, hogy úgy tetszik, létrehoz egy világot, amiben viszont egyáltalán, vagy nagyon nehezen érezhető. Miért? Mert Isten azt akarta, hogy legyen egy olyan állapot, amiben ő nem érezhető, és az itt élő emberek munkája által érezhetővé váljon. Vagyis egy olyan állapotot, ami természeténél fogva nem, önmagától fogva nem érezhető benne Isten, és mégis ennek dacára érezhetővé válik. Ez egy nagyobb kunsz, nem? Mi nagyobb kunsz? Egyetemistáknak elmagyarázni a relativitás elméletét, vagy óvodásoknak elmagyarázni? nyilván óvodásoknak nagyobb, nem? Vagy nem? Én azt gondolom, hogy az egy nagyobb eredmény, ha ez sikeresen végviszik. Az a lehetetlen kategória. Az, amiben amúgy is magától értetődő, az nem egy olyan nagy dolog. Abban a nagy dolog, amiben nem magától értetődő. Ha Isten ebben a közegben nem magától értetődő, és mégis megjelenik a mi cselekvésünk, vagy a mi általunk gerjesztett folyamatok névén, magyarul a isteni parancsolatok megtartása, a Tóra tanulmányozása, stb. Révén, akkor ezáltal egy olyan helyzet áll belő, ahol még abban az állapotban is megjelenik Isten és Isten végtelensége, ami természeténél fogva nem ez diktálja. Mit akartam ezzel kapcsolatban még mondani?
És miért van az, hogyha mondjuk keressünk, és megtartunk minden parancsot, és hogy Isten miért nem teszünk fel? Tehát, hogy miért van az, hogy tényleg igazságtalan a világ? Tehát, hogy nem érezzük, majd maximum belül érezzük, mert hogy nagyon sokáig keressük, és nagyon sokáig dolgozunk azért, hogy amiben hiszünk, az tényleg úgymond létezzen is. Mert mondjuk tudjuk, hogy létezik, de ugye, ahogy említetted, hogy nem megfogható, nem látjuk, megtartunk minden parancsot, elkezdünk hinni benne, és mégsem tűnik az, hogy az életünk mondjuk jó lesz.
Jó, akkor ez összefügg azzal, amit mondasz. Ugye ez egyik példa, az egyik ilyen...
Próbáltam-e már? Tehát ugye most... Ez például arra is vonatkozik, hogy...
Hát ez nem egy személyes dolog, hát nyilván sokan próbálták, és látjuk, hogy...
Nem az a lényeg, hogy próbáltam, hanem az, hogy születnek-e beteg gyerekek, és
így jó, menjünk egy percre vissza. Van egy ilyen példa, hogy a király ugye azon van, hogy a fiát nagyon nemes cselekedetekre és nemes viselkedésre nevelje, és hát mindent megad neki a királyi palotában. És aztán hát látja, hogy ez jól megy, és nagyon jól viselkedik a fiú, nagyon előzékeny, nagyon betartja a királyi palotában elvárt etikettet, és így tovább, és elküldi ezen a ponton egy helikopterrel, kidobja a Nigéria közepén a mocsáros vidékre, és egy ejtőernyővel, és akkor majd visszajövünk egy év múlva, megnézzük, hogy mi újság a királyi etikettel. Most ugye, ha ott ő Nigériában, ez nem egy jó példa, de hogy ott ő Nigériában meg tudja tartani azt a királyi etikettet, és azokat az erkölcsi normákat, amiket az apja házában tanult, az egy sokkal nagyobb kunszt, a sokkal jobban igazolja, hogy mennyire valóban átítatta az ő mindenét az, amit otthon tanult, mint amikor a királyi palotában csinálja ugyanezt. Mert nem ez az ő természetes környezete. Ugyanerről beszélünk mi, ugyanez a kérdés választott a kérdésedre is. Isten azért is teremtett egy ilyen helyzetet, konkrétan a te kérdésedre, mert az nem lenne nagy dolog, idézőjelben nagy dolog, hogyha az emberek, amikor jót tesznek, akkor rögtön lenne erre egy jó válasz, és akkor ezek után mindenki jót tenne. Akkor nem lenne értéke valójában a szabad akaratnak, és nem is lenne szabad akarat. Ha te látnád azt, hogy micsoda hatása van annak, amikor te jót teszel, jót cselekszel, másokkal, az isteni utat járod, és így tovább. Látnád, hogy ennek milyen valódi hatása van, és ez annyira látszódna, hogy manifestálódna a te fizikai jólétedben is. Tehát mit tudom én, te reggel fölkötöd az imaszíjat, és ráteszed a fejedre, és akkor amikor ráteszed a fejedre, akkor mit tudom én, elkezdesz megérteni komoly matematikai példákat, és nem tudom, megvilágosodsz egy csomó kérdésben, és akkor nem lehet kérdés, hogy holnap is fölteszed. Ugye? Akkor Isten ezért az, hogy elrejtőzködő Isten, mert sokkal nagyobb értéke van annak, ha te úgy tartod ezeket a dolgokat, hogy nem látod rögtön az eredményét, mert akkor valóban a szabad akaratodból tetted, nem pedig azért, mert hát hülye lennék nem ezt csinálni. Van egy nagyon szép Talmud idézete, azt mondja, amikor a zsidók kiállták a Susán Eszter ugye történetének a próbatételét, amikor ja, Hámán halálra ítélte őket, stb. És ők mégse adták fel a zsidóságokat, és ragaszkodtak a őseik tórájához, akkor fogadták el igazán a tórát. Miért? Akkor fogadták el igazán? 2000 évvel korábban, 1500 évvel korábban, amikor a Sinai hegynél álltak, és mondták, hogy igen, kérjük ezt a 10 parancsolatot, akkor fogadták el. Szóval az más. Ott a Sinai hegynél Isten rájuk kényszerítette. Rájuk kényszerítette? Mivel? Hát csomó csodát csinált. Kivezett őket Egyiptomból, keresztül vitte őket a tengeren. Rájuk kényszerítette, tehát ajándékba oda vitte őket. Pont ezzel kényszerítette rá. Ha téged egy Isten keresztül vezet a tengeren, minden másik nap egy másik csodát látsz, lehullik neked a manna az égből, akkor ha oda megy Isten, és azt mondja, na elfogadod ezt a 10 parancsolatot, tudod te azt mondani, hogy nem? Nem azt, hogy nem tudod, nem is akarod azt mondani, mert annyira egyértelmű, hogy a dolgok mennyire, mennyire összefüggnek a cselekedet, a cselekedetet és annak az eredménye mennyire összefüggésben van. Akkor persze, hogy nem fogod elutasítani. De amikor ki vagy téve? Szia! Amikor ki vagy téve, gyere kicsit közel, bár mondjuk mindjárt befejezzük. Amikor ki vagy téve egy veszélynek. És nem csak kivetje egy veszélynek, hanem úgy ráadásul ott van benned a kérdés, hogy én a jó zsidó, aki megtartok mindent, miért vagyok ítélve egy ilyen senkiházi Hámánnak, hogy ő engem halálra ítéljen? És hogy lehetséges ez? Hogy lehetséges, hogy ez megtörténjen? És mégis megteszed? Annak sokkal nagyobb értéke, akkor te valóban megtetted, akkor te valóban elfogadtad. És erre azt mondja, ezt jelenti azt, hogy otthon teremteni magának az alacsonyabb világban, azt mondja, abban a világban, ahol ő nem természetes, ahol ő nem érezhető, és mi mégis őt keressük, és időnként meg is találjuk, és érezhetővé tesszük, ezzel mi otthonossá tesszük őt. Nem az ő számára, a mi számunkra ebben a világban, annak sokkal nagyobb értéke van, mint az, hogy önmagában is ő végtelen, és minden kisugároz, és minden megvan. Jó, hát ezt nem tudjuk most sokkal részletesebben ennél kifejteni, de röviden összefoglalva ez az, amiről szólni fog most ez a következő fejezet. Bőz. Nem tudom, van-e még ezzel kapcsolatban esetleg? Kérdés. Kérdés esetleg? Köszönöm szépen. Akkor most az a program, van egy kis ennivaló, ha minden igaz. És utána akkor jön a Szabad Egyetem, aminek most a mai témája az lesz, hogy a messiásról lesz szó, hogy mi az a messiás, és a Tórából összegyűjtött, vagy a Bibliából összegyűjtött idézetekkel. És az azt követő órában, vagy kicsit kevesebb, mint egy órában, kb. 3-4 óra lesz ez, és egy 3-4 óra lesz az, hogy a bár kérdez darabdít, szóval mindenfajta kérdéseket fel lehet tenni. A könyv végén, amit majd ki fogunk osztani, remélem, vannak is ilyen tabuk nélkül kérdezd a rabbit a végén, az ötletkérdések, ha valaki nem elég ötletes, hogy mit kérdezzen. Jó, köszönöm szépen. Azt kérném, hogyha aki nem biztos benne, hogy emlékezni fog rá, hogy ezt elhozza a jövő héten, akkor kérném vissza a másot, nem olyan használtuk. Aki biztos, hogy el tudja hozni a jövőjéten, az annál nyugodtan maradjon. Csak nem biztos, hogy emlékezni fogok. Jó, akiknek meg itt kell, hogy én aláírjak, azt mondom szívesen. Köszönöm szépen, köszönöm szépen. És akkor szerintem olyan 7 óra 10-kor kezdjük a következő. Igen.
7 óra előtt most milyen óra? Ugye úgy megyek, hogy nem van.
Úgy van, és lehet jönni, és ez a tánya óra. Szerdán pedig Talmud van. Kedden pedig zsidó vallás gyakorlati dolgai, az Asherrel, fajta se, és csütörtökön heti szakasz, ugyancsak a Baruchra. Jó. Akkor egy negyed óra is folytatjuk.